Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
Folytassuk a beszélgetést, ahogy ígértem, Kemendi Zsolttal, az Invitek vállalati szolgáltatások vezérigazgató helyettesével. Jó napot kívánok, Zsolt, önnek is.
Jó napot kívánok.
Szóval Mártával onnan indultunk jó negyed órája, hogy 2018 G-ből való kiválás, a Tungsram hazai újabb sikertörténete, és nyilván az egész vállalati informatikai rendszert kellett leválasztani és hazaköltöztetni. Ők így döntöttek, partner találtak önökben, és ez a projekt akkor az Invitek életébe beköszöntött, és azt hiszem, hogy nem volt talán ugye ekkora volumenű azelőtt.
Nem. Ilyen komplexitású, és több kiválásban részt vettünk már korábban is, vagy több ilyen zöldmezős beruházásban is, de ilyen szintű komplexitással nem találkoztunk.
Azt nyilatkozta Zsolt annak idején, hogy komplex és szép feladat, ezt azóta is így látja?
Igen, továbbra is azt gondolom, hogy egy meghatározó feladat volt így az életutunkban, vagy az Invitek fejlődésében, vagy informatikai szolgáltató válási folyamatában.
Hogyan kell neki kezdeni egy ilyen projektnek?
Amikor legutóbb beszélgettünk egyébként, akkor a SAP környezet kiválásáról, vagy migrálásáról beszéltünk, ami nem maga a teljes projekt volt egyébként, hanem egy nagyon fontos mérföldköve ennek az útnak, ami tényleg 2018 végével kezdődött. Én is egy picit visszamennék ebbe az időbe, amikor a Tungsrammal elkezdtünk együtt dolgozni. Akkor azt éreztük, hogy ez egy komplex és nagy feladat, de a részeit, a legfontosabb elemeit nem láttuk. Az első időszak, én azt gondolom, talán ilyen 3-6 hónapos időszak, egyébként számunkra is arról szólt, hogy megismerjük magát a környezetet, és közösen meghatározzuk a célokat a Tungsrammal. Alapvetően az első lépés mindig a megértés, és a célok meghatározása egy ilyen típusú projektnél.
Az is nagyon izgalmas volt számomra, hogy beszélgettem az imént Majtényi Mártával, hogy ők azért gondolkodhattak volna valami más megoldásban is, mint hogy hazahozzák ezt az adatmennyiséget, ezt a informatikai rendszert. A felhő is szóba kerül nyilván ilyenkor, vagy az, hogy esetleg maradjon minden, ahogy van, vagy ott külön, akár a tengeren túl.
Igen, voltak alternatívák. Amikor nekiálltunk a közös munkának, akkor alapvetően a cél az volt, hogy megfelelő megoldást találjunk hosszú távon, ami kiszolgálja Tungsram igényeit, és segíti a növekedését és a fejlődését. Több alternatívát megvizsgáltunk mi is. Az Invitek alapvetően egy privát felhőszolgáltató, de dolgozunk együtt publikus felhőszolgáltatókkal is. Itt is felmerült alternatívaként a publikus felhő használata, de az üzleti igényeket megértve az elvárásokat, vagy akár mondjuk a hálózati késleltetést, hogyha figyelembe vesszük, és a költséghatékonyságot és a biztonsági elvárásokat, így közösen az Invitek privát felhő megoldására esett egyébként a választás.
Ha már a biztonságot mondja, azt is olvastam öntől valahogy, ugye becsomagolni az adatokat. Tehát ezt most tényleg úgy képzeli az ember, hogy valami van a tengeren túl, egy hatalmas adatmennyiség, egy nagyon komplex, elképzelhetetlen komplex rendszer, és ezt valahogy zsugorítani kell, kicsinyíteni kell, és nagyon rövid idő alatt hazaszállítani ide Magyarországra. Mindezt úgy becsomagolva, hogy mindenképpen sérülésmentesen érkezzen meg a küldemény.
Igen, ez egy kulcsfontosságú feladat volt, hiszen adatbázisokat, adatokat kellett mozgatni, ahol az integritás az elsődleges. De azt jelenti, hogy bizonyos időpillanatban le kell állítani az új adatoknak a létrejöttét, ami értelemszerűen befolyásolja, még egy Tungsram típusú vállalat esetében a termelést, a kiszállítást, a logisztikai folyamatokat, amiből kvázi az adott vállalat él vagy termel. Ezért fontos, hogy megfelelő időablakban tudjuk ezt végrehajtani. A másik fontos dolog itt a becsomagolásnál, vagy annak a meghatározásánál, hogy mi az a fontos adat, aminek át kell kerülnie ahhoz, hogy az üzleti folyamatok ne sérüljenek és tovább tudjanak dolgozni, az azt is befolyásolja, hogy milyen csövön, vagy milyen sávszélességen lehet ezt az adatot áthozni. Azért Amerika messze van, ha nagy adatmennyiségről beszélünk, akkor nagyon nagy sávszélesség.
Ez egy jelentős anyagi kérdés, ugye?
Igen, igen. Bizonyos keretek között, amíg mondjuk az adott szolgáltató rendelkezik a kapacitásokkal, akkor viszonylag egyszerűen megoldható, de amikor ilyen mennyiségű adatmozgatásról van szó, mint mondjuk a Tungsram esetében, akkor itt kvázi már új csatornákat kellene nyitni, vagy kellett volna nyitni nélkül a becsomagolás nélkül. És itt a fő hátrány az, hogy ezek a nagy szolgáltatók ilyenkor legalább egy éves szerződésben gondolkodnak.
amikor ez a cső szóba került még közöttük annak idején, és most írtam össze, hogy mégis mi az, ami aktualizálja ezt a mostani beszélgetést, tehát a Suezi csatorna például eszembe jutott, uh-huh. Tehát ez egy jó példa arra, hogy itt a tervezésben, az, amiről ön beszélt, én csak igyekszem úgy csinálni, mintha értenék hozzá, de nagyon érdekel, de nyilván nem én vagyok a szakember, szóval ez valahogy így kell ezt elképzelni, tehát hogyha itt, ha bármi akadás van, akkor az óriási problémát okoz, akár csak a tengerhajózásban az elmúlt hetekben.
Igen, bár az érde.
Nem jó, ennyire nem.
Markolót használnunk,
igen.
6000 konténert lepakolunk. Igen. Több ilyen migrációs ablakot határoztunk meg, és több tesztelést elvégeztünk egyébként, mielőtt az éles átállásra sor került volna. Itt értem szerint a tesztelések alatt, hogyha nem tudtunk volna végezni a megadott időablakon belül, akkor egyszerűen csak visszaállunk az amerikai szerverekre, és onnan folytatjuk a munkát. Megvolt az a fajta tartaléktervis, is nem kellett hozzá, nem tudom, 40-50 vontatóhajó, mint mondjuk itt a Suezi csatornán.
Igen, de arra emlékszem a beszélgetésünkben, hogy aztán a végső átállásnál, amikor kint lekapcsolták, és itt felkapcsolták a villat, akkor az egy nagyon komoly helyzet volt, néhány nap állt rendelkezésre, és már nem akarok, ez már nem emlékszem pontosan, de a dollár 10 000-ről, 100 000-ről volt szó, akár óránként, költbérként, ha mégsem sikerülne ez a lámpagyújtás.
Igen. Alapvetően a Tungsram teljes gyártási és kiszállítási folyamatai ezen a környezeten keresztül működnek. Tehát onnantól kezdve, hogy a leállási ablakon túl még állt volna ez a rendszer, vagy nem indult volna el, azért nem szerintem egyenes arányú veszteséget jelentett volna a Tungsram számára.
Ez hány nap volt?
Ezt, ha jól emlékszem, az október 23-ai hétvégén végeztük, ami egy háromnapos hétvége volt, és szombaton már át tudtuk adni a rendszer tesztelésre. Mikor csütörtök éjszaka álltunk, vagy kezdődött a migráció, szombaton át tudtuk adni a rendszert tesztelésre, szombat-vasárnap teszteléséről szólt, és akkor így vasárnap éjszakai folyamatok már gond nélkül tudtak futni.
Mártának az egyik legnagyobb meglepetése az volt, hogy ezzel a három nap alatt önök nem keresték őket semmilyen kisebb-nagyobb problémával. Azt mondja, hogy ez egy fantasztikus élmény volt. Tehát minden ment a maga útján, és talán arra gondolt, hogy lesznek azért megoldandó feladatok, amiben őt is bevonják, de nem volt erre szükség.
Itt csak hangsúlyoznám, hogy kulcs momentum volt az, hogy kétszer teszteltük magát a migrációs folyamatot az ezt megelőző fél évben. Értem szerint az elsőnél rengeteg problémába szaladtunk bele, amit meg kellett oldanunk. A második migráció már sokkal gördülékenyebben és zökkenőmentesebben ment, és a harmadik az tényleg betanulva, felkészülve, minden esetőségre, nagyon jól együttműködve egyébként a Tungsram mérnökökkel és a GE oldali IT támogató csapattal zökkenőmentesen ment.
Ezt az együttműködést ők is kihangsúlyozták. Egy másik dolog, ez a sikertörténet egy picit elkalandozva, ugye tavaly egy hihetetlen digitalizációs forradalmat éltünk itt meg, nem itt, Magyarországon, Európában, az egész világon. Most mi a helyzet? Ezután, a pörgés után most milyen állapotban van? Ez a lendület megmaradt erre az első negyed évre, vagy változás tapasztalható?
Ez érdekes, mert a negyedik évben folyamatosak voltak a megkeresések, a gyors üzleti döntések az ügyfeleink részéről, és az elvárások is elég komolyak voltak a teljesítéseket illetően, és gyorsan akart mindenki jutni, akár telekommunikációs, akár IT-biztonsági, vagy akár cloud-típusú szolgáltatásokhoz. Valahogy azt látjuk itt az első negyed évben, hogy nem is azt mondom, hogy az igények terén van megtorpanás, vagy a gondolkozás terén van torpanás, hanem valahogy azt látom, hogy egy picit a döntési mechanizmusok belassultak, és lassabban jutnak el döntésig az ügyfelek bizonyos beruházásokat, vagy bizonyos változásokat illetően. Úgyhogy látszik egyfajta lassulás, de ahogy mondom, tehát inkább csak a döntésben és kevésbé a döntés előkészítésben, vagy a projekt tervezésében.
Ha már a biztonsági többször szóba került, az nem fordult elő a tavalyiban, amikor előre rohantunk ezen a digitalizációs strádán, hogy a biztonság az egy picit hátra maradt, és esetleg abban van fejleszteni való, hogy legalább olyan szintű legyen, mint maga mondjuk egy szolgáltatás?
Én azért azt tapasztaltam, hogy az ügyfelénk egyre tudatosabbak ezen a téren, és célzottan keresik az IT-biztonsági megoldásokat, és nem a fejlesztések, vagy az a sebesség, ami digitalizációs fejlődés sebessége, amit a tavalyiban tapasztaltunk, azért nem szorított a háttérbe teljes egészében az infobiztonsági szolgáltatások, vagy beruházások iránti igényeket. Infobiztonsági szempontból mi egy nagyon jó évet zártunk 2020-ban, tehát szerintem az előző évhez képest talán ilyen 55-60%-kal tudtuk emelni, vagy emelkedett a bevételünk ezen a téren, és amit látunk, hogy a túlterheléses támadások, amelyek azért most már jó pár éve jelen vannak, egy jelentős méretbeli változáson mentek végbe sajnos az elmúlt egy évben. Csak mondok ilyen példát, tehát a tavalyi évben talán szeptember-október környékén volt egy nagyon nagy támadás országosan több bank és nagyvállalat ellen. Szó is volt, ez meg is jelent a sajtóban, és méretét tekintve körülbelül ilyen 40 G-s kapacitású támadások voltak ezek, amik egyébként elég komoly problémát okoztak a tárgyalási szolgáltatóknak. Az idei évben ezt a rekordot bőven megdöntöttük. Emlékeim szerint a február elején volt körülbelül egy támadás, ami az egyik ügyfelünk ellen irányult, és olyan 180 G-s méretű támadás volt. Tehát, hogy nem az, hogy duplázódott, vagy egy pici felnőtt volna, hanem többször is nőtt, igen, ez a mérték.
Ez egy hatalmas versenyfutás.
Igen.
A támadók igen. És a védők között.
És azt vizsgálták így a kollégáim, erről pár hát egy blogbejegyzésben kommunikáltunk is, tehát hogy milyen módon, milyen pénzért tudunk hozzájutni, vagy lehet hozzájutni most így a Dark Webben kb. Egy túlterheléses támadásért. És azt látjuk, hogy már nagyságrendjegén 1200 forintért óránként lehet túlterheléses támadást rendelni, értem szerintem abban a méretben, mint amit az előbb mondtam, de ez egy olyan dolog, ami mindenki számára elérhető, és akár egy-két órás kiesés, főleg abban a környezetben, amiben vagyunk most, hogy mindent online próbálunk intézni, és a weboldalakon keresztül, akár egy bank weboldala, vagy rendszerei, vagy akár egy logisztikai cég rendszerei nem elérhetőek órákig, az pénzben elég komoly kiesést tud jelenteni bármely vállalat számára.
Azért ez hihetetlen félelmetesen hangzik most az én megint laikus felhasználói oldalamra. Tehát magyarul fillérekért, néhány dollárért lehet venni profi eszközt. Most majdnem, ha ilyen fegyverkezéses példával, mint hogyha egy nem tudom, ilyen atomrakétát tudnék venni néhány dollárért, tehát ez majdnem olyan, csak nyilván a védekezés módja az itt más, és esetleg megvan.
Hát itt a zsarolóvírusok korában, ahol mondjuk a zsarolóvírusok mögött profi többnyelvű herdeszket találunk, aki segít abban, hogy bitcoint vásároljunk, és a titkosítást eloldják, ugyanez megtalálható az egyéb támadás típusoknál is.
Ezekre mind megvan akkor az ellenszer, Zsolt? Tehát egy profi cég ezt körbe tudja rakni magát ilyen 1200 forintos, vagy néhány dolláros támadásokkal szemben? Tehát ma...
Ez a tökéletes védelem soha nincs.
Na világos.
Vagy nincs. És nem is tudom, ezt kitől hallottam, de nagyon tetszett ez a gondolat, hogy egy támadónak egyébként bármennyi ideje van, hiszen ő dönti el, hogy mikor támad, milyen eszközökkel támad. A védő mindig hátrányosabb helyzetben van, hiszen neki folyamatosan készelétbe kell állnia, soha nem hibázhat. A támadónak csak egyetlen egy alkalom kell, amikor valami összejátszik. És igen, egyébként megvannak azok az eszközök, azok a módszerek, amelyek segítenek abban, hogy kezeljük ezeket a helyzeteket, felismerjük ezeket. Említem, egy-két évvel ezelőtt még a felismeréssel is komoly problémák voltak. Hiába volt egy betörés, egy adatszivárgás, akár ez mehetett heteken keresztül is, senki nem vette észre azt a nyitott portot, senki nem vette észre azt, hogy mit tudom, hogy adatforgalom zajlik. Szerintem egy nagyon érdekes példa egyébként, hogy vannak olyan rendszerek egyébként, amik folyamatosan figyelik a hálózaton a csomagoknak a forgalmát, mennyiségét, és tanulják a hálózatot, és ismeri a rendszer magának a hálózatnak az életét, vagy a ritmusát, talán ez a ritmus talán a jobb szó. És ha ettől a ritmustól egyébként
eltérés tapasztal, akkor azonnal akkor igen.
Akkor arról ad egy jelzést. És a humán erőforrás, vagy a mérnök dönthet azzal kapcsolatban, hogy ez csak egy anomália, vagy például valami van a hátterében.
Megkönnyebbültem, hogy azért van ember is még a rendszerben, meg mérnök, meg informatikus a rendszerben, ez mindenképpen jó. Én nagyon szépen köszönöm, Kemendi Zsolttal beszélgettem az imént az Invitek Vállalati Szolgáltatások vezérgazgató helyettesével. Jó munkát önöknek!
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.